Hát a vasárnapon is ünnep van, ünnepi vasárnap, mint ahogyan a múlt heti vasárnapunk is ünnepi vasárnap volt, akkor a reformáció vasárnapját ünnepeltük. Ma tudja valaki, mit ünnepelünk ma? Igen, az örök élet vasárnapja, örökké valóság vasárnapját ünnepeljük. Milyen jó, hogy ekkorra tették ezt, biztos nem véletlen, hogy a halottak napja, minden szentek napja hetében ünnepelhetjük, hogy nézzünk fölfele, nézzünk túl a halálon, túl a koporsón, az örök élet felé. Egy ilyen történetet is van kijelölve az áhítatunkban, a gazdag és Lázárnak a története. Hát ezt hoztam ma délelőttre, úgyhogy keressük meg a Lukács evangéliumának a 16. fejezetét. Lukács evangélium a 16. fejezet 19. versétől olvasom a 31. versig. Fennállva hallgassuk meg ezt a történetet, ezt a szakaszt. Tehát Lukács evangélium a 16. fejezet és a 19. versétől eképpen hangzik Isten igéje. Volt egy gazdag ember, aki bíborba és pacsolatba öltözött, és nap mint nap fényes lakomát rendezett. Volt egy Lázár nevű koldus is, aki ott feküdt a gazdag előtt fekélyekkel tele, és azt kívánta, hogy bárcsak jól lakhatna a gazdag asztaláról lehulló morzsákkal, de csak a kutyák jöttek hozzá, és nyaldosták a sebeit. Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és felvitték az angyalok Ábrahám kebelére, meghalt a gazdag is, és eltemették. Amint ez a pokolban kínok között gyötrődve felemelte tekintetét, látta távolról Ábrahámot és kebelén Lázárt. Ekkor felkiáltott: Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy újja a hegyét mártsa vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert igen gyötrődöm elánkban. De Ábrahám így válaszolt: Fiam, jusson eszedbe, hogy te megkaptad javaidat életedben, éppen úgy, mint Lázár a rosszat. Ő most itt vigasztalódik, te pedig gyötrősz. Ezen felül még közöttünk és közöttetek nagy szakadék is tátong, hogy akik innen át akarnak menni hozzátok, ne mehessenek, se onnan ide át ne jöhessen senki. Ő pedig így szólt: Akkor arra kérlek, atyám, hogy küldd el őt apám házához, mert van 5 testvérem, beszéljen a lelkükre, nehogy ők is ide kerüljenek a gyötrelem helyére. Ábrám így válaszolt: Van Mózesük, és van a prófétáik, hallgassanak azokra. De az erre azt mondta: Nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, akkor megtélnek. Ábrám ezt felelte: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki feltámad a halottak közül. A szerdai napon is foglalkoztunk az örök élettel. Méghozzá mennyei Jeruzsálembe tekinthettünk bele, megnézhettük, hogy milyen csodálatos utcát, milyen csodálatos helyet készít el az Isten az ő szeretőknek. Olyat, amit nem is sejthetünk, még akkor sem, hogyha elővesszük a Jelenések könyvét, és elkezdjük tanulmányozni és olvasni, és olvasjuk, hogy mi lesz ott megteremtve, meg milyen fa fog ott állni, meg milyen életfolyója folyik majd ott, meg mi nem lesz, meg mi lesz abban a városban. Nem bírjuk elképzelni, nem is tudjuk megsejteni, hogy az Isten mit készített el az őt szeretőknek. Jó most újra olyannal foglalkozni, amely túl mutat e földi létünkön, és ez a történet pont egy ilyen, amely arra a kérdésre ad nagy választ, hogy mi lesz a halál után. Mert úgy gondolom, azért mindenkit érdekel ez a téma. Főleg akkor, amikor az ember kimegy a temetőbe, és meglátogatja a szeretteinek a sírhelyét, kiviszi a virágot, megemlékezik, gondolkodik róla. És ilyenkor föl kell, hogy merüljön az emberben az, hogy ő hol van, hova jutott. És aztán az ember körbenézhet a temetőn, mint ahogyan én is megtettem, múlt héten szombaton, és mondtam a családomnak, nézzetek körül, itt a debreceni nagy temetőben, mennyi halott, mennyi sír, és mindezek 100 éven belül haltak meg. Mind arról beszél, hogy mi is meghalunk. Mi is elmegyünk erről a világról. Nem csak ők, hanem mi is követjük őket. Na de hova? Merre? Hova érkezik az ember? Mi lesz vele a halál után? Tudom, hogy az emberek sokszor ezt elütik. Ezért van a Halloween is. Csináljunk egy nagy bulit, ne gondoljunk ilyenekre, csináljuk mindenből egy nagy viccet, egy szórakozást, és nehogy már belegondoljuk ennek a mélységébe, a Minden Szentek ünnepébe, mert az mégiscsak ünnep, hogy visszaemlékezhetünk arra, hogy az előttünk levő hithősök hogyan harcolták meg a hit szép nemes harcát, és hogyan jutottak örök életre. Jó, erre emlékezni, még biztat is bennünket a Szentírás, hogy emlékezzetek elődeitekre, akik a hit útján jártak. De hát a világ sok esetben szeretné ezt a kérdést elvetni, de mégis foglalkoztatja az embert, és erre a kérdésre válaszol ez a történet, amelyet Jézus elmond. Sokféle kérdést teszünk föl az életben. Sok kérdés fölmerül, és kérdezzük egymást is. Mit veszünk a boltban? Mit csinálunk majd este? Hogyan tervezzük meg a hétvégét? Valamikor az asszonyok megkérdezik, hogy mit főzzek, legalább azt mondjátok már meg, hogy mivel készüljek. Ne kelljen már nekem azt kitalálni, elég azt nekem ugye megcsinálnom. Aztán vagy kap rá a válasz, vagy nem, ugye az asszony, oda-haza. Tehát meg annyi kérdésünk van az életben, mit vegyünk, hol öltözködjünk, még boltba menjünk, sok-sok minden fölvetődhet, de a legnagyobb kérdés a világon az, hogy hol töltöd az örökké valóságot? Mint egyik keresztény brosúrán volt rajta, hol töltöd az örökké valóságot? Nagyon-nagyon fontos kérdés. Mindennél fontosabb. És ez a történet ezt írja le. Jézus azt mondja, két hely van. Két élet van, két emberről beszél, két útról beszél, és két végcélről beszél. Ha lenne harmadik, akkor arról beszélt volna Jézus. Azt megemlítette volna. De nincs. Csak kettő van. Két emberről szól, két útról, és két megérkezésről. És nincs más lehetőség. Vagy az egyikbe, vagy a másikba érkezik meg az ember. Vagy a pokolra, a kárhozatra utána, vagy pedig a menny előszobájába, és a menny előszobájából a mennyei Jeruzsálembe, a mennyei világba, az új ég és új földbe. Két hely van, két helyszín van, két út van. Nincs harmadik. De miért került oda az egyik és a másik ember? Miért kerül a gazdag ember itt ebben a történetben a pokolra, és miért kerül ez a szegény, koldus Lázár Ábrahám kebelére? Mit tudhatunk meg ebből a történetből? Mit árul el az a történet, hogy befolyásolhatták ők egyáltalán azt, hogy hova kerüljenek? Mit mond el Jézus? Sokan talán úgy vannak vele, amikor meghallják ezt a történetet, hogy hát persze, hát a gazdagok hogy ne a pokolba? Hát oda kerülnek. Hát meg gazdag. És a gazdag az nem üdvözülhet. A szegény az pedig erény, és hát persze, hogy a mennybe kerül. Ugye szoktunk éneket hallani. A Biblia nem tanít erről, hogy a gazdag nem kerülhet a mennyországba. És arról sem beszél a Szentírás, hogy a szegény az automatikusan a mennyországba Ábrahám kebelére fog érkezni. Szó nincs erről. Nem ez a mondani valója ennek a történetnek. De sok ember így gondolkodik. Beszél természetesen Jézus arról, hogy a gazdagnak nehéz bemenni a mennyek országába. És tényleg nehéz. Aki a földi létében gazdag, az számítson arra, hogy nehezen fog bemenni a mennybe. Miért? Azért, mert sok pénze van, gazdagsága van, és abban bízik. Mint ahogyan olvassuk a Jenések könyvében, hogy egy gyülekezet is abban bízott. És azt mondja, nincs szükségem semmire, mert mindent el tudok élni. A pénzzel mindent meg tudok venni. A pénzzel oly sok mindent el tudok intézni. És nézzétek meg, a mai világban nem így van? Ha van pénzed, van orvosod, ha van pénzed, akkor ezt is azt is el tudod érni. Ha van pénzed és gazdag vagy, olcsóbban fogod megvenni azt, amit a többi ember drágában vesz meg. Ez így van. Ha van pénzed, még olcsóbban fogod vásárolni. Mert tudod, hogy hol kell megvenni. És az az illető, aki gazdag, neked olcsóbban fog eladni. A többi megvegye meg a drágában. És amikor az ember így éli az életét, azt gondolja, mindent megtehetek. Nincs szükségem már Jézusra sem. És akkor azt mondja Jézus, hogy figyeljetek már, gyülekezet, gazdag emberek. Hát én az ajtón kívülre kerültem. Hát én ott kopogtatok, mert már kizártatok. Engedjetek be, és veletek vacsorálok, veletek leszek. Meg hát nem láttad, hogy noha lehet, hogy gazdag vagy, de te vagy a nyomorult, a szánalmas, a vak, a szegény. Hát én tudlak meggazdagítani. A gazdagnak mindig szüksége van erre, hogy újra és újra megalázza magát, és el ne higgye azt, hogy ő mindent elérhet. Hanem neki szüksége van a mindenható Istenre. A pénze mellett is. Hát a szegénynek is természetesen, de talán jobban ráutalhatja magát a mindenható Istenre. De mondom, nem erény. Ugyanúgy a szegény érkezhet a pokolra, és a gazdag is érkezhet a mennyországba. El lehetett volna mondani egy ilyen történetet is. Nem ezért érkezik az egyik, meg a másik, mert hogy gazdag, illetve a másik szegény. Hanem egészen máshol árulkodik itt ez a történet. A gazdag nem mondja azt ebben a történetben, kikérem magamnak, hogy ide kerültem. Ártatlan vagyok. Hangzik ilyen a történetben? Ő nagyon jól tudja, hogy megérdemelte azt, hogy oda került. Megérdemelte a gyötrelem helyét. Ő nem tiltakozik, hogy oda került, hanem inkább annyit mond, hogy ez a gyötrelme enyhítésére hát kaphatna egy kis vizet. Lázától? Ide jöhetne? És aztán azt is elmondja, hogy nekem vannak rokonaim, van 5 testvérem. Ők is ide tartanak, mert úgy élik az életüket, mint én. Nem lehetne azt, Ábrahám, hogy elküldöd Lázárt hozzájuk, hogy ők ide ne kerüljenek. Tehát nagyon jól tudta a gazdag, hogy ő miért került ide, és azt is nagyon jól tudta, hogy az ő rokonsága ide készül. Erre tart. Erre felé megy. Nagyon jól tudta, hogy ő hol hibázott. És megkapja a választ Ábrahámtól, hogy nem kell így Lázárnak oda menni, hanem vannak Mózesek, vannak proféták, arra hallgassanak. Akkor nem ide kerülnek. Vagyis mi derül ki ebből a történetből? A gazdagot nem érdekelte a proféták, nem érdekelte a Mózesek, nem érdekelte az ige hirdetők, nem érdekelte őt az Isten igéje. Nem érdekelte. Miből látszik még ez? A cselekedeteiből. Isten igéje beszél arról, hogy ha te gazdag vagy valamiben, és most nem csak anyagilag, hanem más területen is, akkor te szolgálj azok felé, akik szegények. A szegények felé. Szolgált ez a gazdag Lázár felé, akit minden nap látott, akit ismert. Hát a kutyáját jobban etette. A kutyájával jobban törődött. Úgy elnéztem Budapesten, de mai napig is ugye rengeteg ilyen ember van. Sőt, még a gyülekezet is kapott ilyen felszólítást egyszer. Adakozzunk a kutyáknak, meg az állatoknak a megsegítésére. Tudjátok, mi volt bennem? Hát nem biztos, hogy a gyülekezetnek az állatok megsegítésén kellett tevékenykedni. Annyi szegény ember van, hát inkább ők felé forduljunk, nem? Aztán már annyi pénzünk van, akkor esetleg gondolkodunk az állatokban is. Na, tehát mennyi szegény ember él? Ha gondolkodjunk, inkább ők bennük. De hány gazdag ember a kutyáját kozmetikázza, stb. Minden, nézzétek meg. A szegény kódusnak meg egy fityinget nem adna. 10 forintos. Tehát a hit halott cselekedetek nélkül. És ennek az ember életében látjuk azt, hogy nem hitt, mert a cselekedetei azt bizonyították, hideg szívű volt, elment a kódus mellett, látta, hogy beteg, látta, hogy sebei vannak, megtehette volna, hogy segíti. Isten rábízta volna azt a Lázárt, ő hideg szívvel elment, magával törődött, pacsolatba öltözött, fényes lakomákat rendezett, és csak a testével foglalkozott. A földiekkel. Nem így van itt a földön? Hogy a földiekkel foglalkozni. Azt csinálni, azt milyen ruhába, milyen kocsi, milyen háza, milyen karrierem, milyen pozícióm. Még az is, hogy milyen kutyám is van. Az sem mindegy. 120 ezer forintba került. Nem akármilyen. És aztán mit mond a Biblia? Akik a Krisztusban vannak, mivel foglalkozzanak? Az odafelvalókkal törődjetek. Hát törődött ez az ember, olvassunk ebben a történetben olyat, hogy törődött az odafelvalókkal? Nem törődött. Nem látszott meg rajta. Csak a testi. Csak amit látott. Csak azzal törődött, és azzal foglalkozott. Viszont azok, akik föltámadtak a halálból Krisztus hangjára, azok az odafelvalókkal törődnek, ahogyan Pál írja is a Kolossé beliekhez írott levélben. Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki az Isten jobbján ül, az odafelvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Mondta egyszer egy szülők, hogy most már tudjuk, hogy a gyermekünk megtért. Biztosan tudom, hogy megtért. Lányom vagy fiam. Mert elkezdett az odafelvalókkal törődni. Minden reggel látjuk, hogy előveszi a Bibliát, olvassa, imádkozik. Örömmel vágyakozva várja a gyülekezeti alkalmakat. Nem a barátokért, meg az ismerősökért, hanem most már Istenért megy a gyülekezetbe. Nem az ifjúságért, hanem az Istenért. Tudjuk most már, hogy megtért. Irányt váltott az élete, mert az odafelvalókkal kezdett törődni. Mennyi ember nem erre törekszik? De hogy kérdezzem meg, hogy te mivel foglalkozol? Mivel törülsz? Odafelvalókkal? Ott van a kezedben a Szentírás, nap mint nap, olvasod, forgatod, imádkozol, Istenhez járulsz, szívedben énekelsz, üzenetét forgatod a szívedben, és bármilyen téma előjön, akkor úgy bevillan mindig az odafelvalók. Nem? Hát kimegyünk a temetőbe, remélem bevillan mindenkinek. Örök élet, üdvösség. Van ezen túl más élet. És egyszer majd mindenki itt föltámad, mennyi halott, amikor majd meghallja a halson a hangját, és föltámadnak a halottak. Annyi-annyi minden eseményben egyszer csak az ember, a hív embernek a szíve megnyílik, és az örök élettel kezd el foglalkozni. Mert azt üzenni neki, földi dolgot meglát, csinál valamit is. Egyből az odafelvalóba, nem? Akkor fáradtságos a munka, amikor az ember már valamikor alig bírja, mert úgy elfáradt, és akkor eszedbe jut, ó, a mennyben soha nem leszek fáradt. Mert nem átkozott földön dolgozok majd, hanem a menny dicsőségében, az áldott földön, és az áldáshoz nekem is. Nem lesz fáradtságos a bűn miatt a munka. Annyi minden dologban egyből az odafelvalókkal lehet. Ránézel egy földi dologra, és jön, hogy az odafelvalók. Működik így a szíved, a lelki életed. Tudsz te is egyből a földiekről a menny felé tekinteni. Az odafelvalókkal törül. Ne, hát ez a gazdag nem tudott. De Lázár tudott. Lázár egy másik eset. Nem azért került a mennyben, mert kódus volt és szegény, hanem azért, mert Isten segítségét várta. A neve, amelyet elárul Jézus, a névadás, hogy Lázár, azt jelentette. Isten megsegít. Isten az én segítségem. És ő így élhette az életét, hogy Isten segíti őt, hogy ő rá vágyakozhatott, ő hozzá fordulhatott. A gazdagnak nem volt szüksége az Istenre, de Lázárnak szüksége volt, és várta is az isteni segítséget. Meg is kapta, mert angyalok vitték a menny felé. Isten angyalokat küldött neki, és úgy halál után átélte, Isten nagy felemeltetéseben részesítette őt. Tehát láthatjuk ebben a történetben, hogy két út van. És hogyha az örök élet felé akarsz haladni, akkor neked fontos az odafelvaló, Isten igéje, az ige hirdetése. Fontos neked Isten szavának a befogadása, annak megcselekvése, azért való imádkozás. És ha te így teszel, akkor te a menny felé haladsz. Ha befogadtad Jézust az életedbe, az élet igéjét, fontos számodra Jézus, aki meghaltott a Golgotán, érted? Aki megnyitotta ezt a másik utat, és mondta, hogy én vagyok az út, és ez vezet az atyához, ez vezet Ábrahámnak a kebelére. Ha neked fontos Jézus, akkor átadtad életedet neki. Akkor befogadtad a szívedbe. Akkor nem azt mondtad, hogy nekem erre nincs szükségem. Élem én az életemet, a földi dolgaimban. Hanem azt mondod, hogy de nekem szükségem van rá. Mert én egy nyomorult, szegény, vak, koldus, bűnös ember vagyok. És nekem szükségem van a kegyelemre, a szeretetre, a bűnbocsánatra. Nekem szükségem van az odafelvalóval foglalkozni. Az Istennel. És őtőle várom a segítségemet. Nincs harmadik út. Nincs köztes út, két út van. És ez a történet azt is elárulja, hogy ez a két út egy darabig együtt halad. Lázár és a gazdag élete együtt haladt. Ott voltak egymás mellett. És ebben a világban így van. A hithívő együtt él a hitetlennel, nem? A munkahelyen, egy társasházban, az osztálytársaidban is. Lehet, hogy azt mondod, hogy egy sincs hívő. Vagy vagyunk ketten, vagy hárman esetleg. Az már nagyon jó arány. Ezen a világon, legalábbis itt Magyarországon most. Együtt vagyunk a nem hívők, és még családon belül is. A rokonságban is. Ott élsz hívőként, de ott van melletted, lehet még a gyereked, aki nem tért meg, ott van melletted még lehet a nagymamád, vagy esetleg a szüleid, akik még nem tértek meg, vagy a gyermekeid, akik még nem tértek meg. Hívő a hitetlen, együtt halad az élet útja jelenleg. De ebben a történetben az van ám, hogy egyszer szétválik. És nem lehet egyikről a másikra átmenni. Azt mondja Ábrahám, hogy akkora szakadék van közöttünk, hogy nem lehet innen-oda meg onnan ide jönni. Már nincs. Ez a két út szétvált, ez még egyszer nem jön össze. Aki ott odaérkezett, ott is fog maradni örökre. Aki ide érkezett, itt fog maradni örökre. Lehet, hogy többen utaztunk már autópályán. itt Magyarországon is. Amikor mentünk a Balatonra nyáron, akkor mi is autópályán mentünk. És az M1-es és az M7-es autópálya együtt halad. Akik utaztak rajta, tudjátok, együtt megy a kettő. Megy kifele Budapestről, mind a kettő. M1, M7. De egyszer valahol szétágazik. És mutatják a táblák, hogy akik az M7-esen akarnak tovább menni, ebbe a sávba soroljanak. Akik Győr irányába akarnak menni, azok itt erre soroljanak. Vagyis kell besorolni a sávba, mert ha nem fogod besorolni, akkor tuti biztos, hogy más irányba fogod menni. Még együtt megy mind a kettő, de már sorolni kell. Még sávba megyek, merre tartok? És így van a föld életben is. Melyik sávba soroltál be? Arra a sávra, mely az örök életre vezet? Ábrahám kebelére? A paradicsomba? Vagy arra a sávban halasz még, amely a kárhozat fele halad? Itt kell sorolni. Itt kell menni, és együtt halasz még mindig azzal az emberrel, mert ott van mellettem a másik kocsi, aki Győr fele megy, pont ott mellettem hajt. Még ha lehúznánk ugye az ablakot, akkor még beszélgethetnénk is egymással. Mondjuk hát ilyet nem szoktunk azért autópályán. De egyszer szétágazik. És nem lehet már sávot váltani. Nem lehet már utat váltani. Itt kell besorolni. Itt kell figyelmeztetni az embereket. És figyelmezteted Isten, mély sávba menjél, ha mennybe akarsz jutni. Lehet, hogy csak egy sáv van ebben a világon, amely a menny felé vezet. Mert azt mondja Jézus, hogy keskeny az út, ami az életre vezet. Kevesen vannak, akik rajta járnak. És széles az út, amely a kárhozatba visz. És sokan vannak rajta. Ott nagyon sok sávos. Ez lehet csak egy sávos. És ezt az egy sávot kell megtalálni. Hogy az örök élet felé hajtson az ember. Arra menjen, arra haladjon. Egy idős néni odament a lelki pásztorához, egyik baptista gyülekezetben, és megrázta a kezét istentisztelet végén, búcsúzkodva, de nem engedte el. Azt mondta a lelkészének, hogy tudja, én már nem sokáig élek. Nem sok időm van. Nem sokára meghalok, beteg vagyok, nem húzom már sokáig. De tudom, hogy megyek haza. Tudom, hogy megyek az örök életbe. Én életemben imádkoztam rokonaimért, gyermekeimért. Valakik megtértek, valakik nem. És még mindig imádkozok. Nem mondom, hogy minden nap imádkoztam értük, de amikor Isten eszembe juttatta, és azért a szívemen voltak a gyermekeim, az ismerősök, a rokonok, akkor imádkoztam, hogy megtérjenek. Menj felé menjenek, de tudja a lelkész úr, hogy ez a lányom, ez a fiam, ez az unokám, még nem az úré. Megtenne nekem valamit? Ha én már nem leszek, imádkozna az én családomért, hogy a menny felé menjenek. Mondhatom így, hogy sávot váltsanak. Hogy a menny felé vegyék az irányt. És a lelkész megígérte, hogy ha ő már nem lesz, akkor imádkozni fog az ő családjáért, hogy besoroljanak a mennyei sávba. Imádkozz azokért az örök élet vasárnapján. És minél több napon, nem csak ekkor. Hogy az, aki nincs megtérve, az, aki még ott halad melletted, de nem abban a sávban, amelyben te halasz, az sávot tudjon váltani. Az a menny felé tudjon haladni. Emlékszek arra, amikor 5-6 évvel ezelőtt bementem a nagyszüleimhez. Oly sokszor mondtuk már az evangéliumot. Oly sokszor próbáltuk már őket erre a mennyei sávra átváltani, hogy gyertek, hívogattuk őket. És amikor bementem 5-6 évvel ezelőtt, akkor azt mondtam nekik, tudjátok, én szeretlek benneteket. Sok jót kaptam tőletek. És én azt szeretném, hogy együtt legyünk a mennybe. Hogy ne váljanak el útjaink. Hogy ne csak itt találkozzunk, hanem ott a mennyben is találkozzunk. Az Isten jelenlétében. De jelenleg nem találkoznak. Fogadjátok el Jézust. Téljetek meg, hogy együtt lehessünk. Én szeretném, hogyha ott lennétek, ahol én vagyok. És kéleltem őket, még a könny is kijött a szemükből. Mégsem tértek meg. Nagyapám már nem él. Nagymama még válthat sávot. A másik nagymamám tényleg az utolsó pillanatban váltott sávot. És halt a menny felé. És úgy halt meg. Az Úrban. Tudjátok, mekkora itt a tét, amit sokszor elfelejtünk? Hogy ki hova megy? Ki merre tart? Hogy az öt örök gyötrelem helyére tart a te rokonod? A te gyermeked? A te testvéred? A te szomszédod? A te munkatársad? És hagyod, hogy hagy menjen abba a sávba. És nem szólsz neki, nem leszel figyelmeztető tábla számára. Vagy éppen nem is imádkozunk érte. Hát nem ez a legdöntőbb kérdés az életben, hol töltöd az örökké valóságot? Próbálni rávenni az embereket. Tudom, hogy nem mit érítünk meg. Ezért is imádkozunk érte. Istent kérjük segítségül. Ő dönt. Ő szabad akarata, hogy meghozza a döntést. De milyen jó, ha te is hívogasz. Imádkozol. Fáj neked. A másik, hogy más sávban halad. És tudod, hogy az hova érkezik. Milyen helyre. Kérjük, imádkozzunk, figyelmeztessük. A gazdag meghalt, és eltemették. Ennyi van róla írva. És megérkezik oda, ahova megérkezik és gyötrődik szembe. Tudja, mit rontott el. Tudja, hogy a rokonai is erre tartanak. És aztán olvasunk egy Lázáról, aki úgy szintén meghalt. Temetését meg sem említi a Szentírás, mert minek? Hát van nagy értelme. Ha most nagy pompával lett eltemetve. Díszes temetés, hát biztos Lázár nem. Lehet valami tömegsírba lett berakva. Eltemetve. Lehet a gazdag óriási nagy hírveréssel, nagy felhajtással lett eltemetve. Lényeg ez? Az örökké valóság szempontjából nem lényeg. De azt olvasjuk, hogy Lázárhoz érkeznek az angyalok. Felvitetik. És nézzétek meg, milyen sokat mondó az is, hogy az egyiknek tudjuk a nevét, a másikat meg Jézus. Még arra sem érdemesíti, hogy a nevét elárulja. Minek? Bocsánat, hogy én mondom. Ő a senki. A gazdag a senki. A senkivé válik az az ember ezen a világon, és az örökké valóságban meg főleg, aki nem követi Istent, az egy senki. Minek neki név? Minek? Hát nem marad fent a neve. Ja, hogy a földön emlegetik egy nagy írónak, nagy színésznek, nagy gazdagnak a nevét, hát emlegessék még halál után is. Ott a szellemvilágban már nem emlegetik, ha nem tért meg. Ő egy senki. Senki. Semmit nem ér. Hát a pokolba szenved. Az ember akkor lesz emberi igazán, akkor tölti be küldetését, hogyha Istenek adja az életét. Akkor lesz ember. Akkor lesz valaki. Akkor van neve. A mennyben érdekes módon van egy nagy könyv, az élet könyve, és aki megtér, benne találtatik a neve. Pokolban van ilyen könyv? Nincs. Egyszerűen nincs benne az élet könyvében neve. Onnantól kezdve nem számít a neve. Nézzétek csak meg, a szellemi világban is ugyanúgy így működik? A démonok között? Szkéba fiai próbálják az ördögöt űzni, mint Pál, ellesni azt a fajta dolgot, na de hát ő bennük nem élt Krisztus, nem voltak hívők. És amikor próbálják a démont kiűzni abból az emberből, akkor a démonok visszabeszélnek nekik, hogy Pálról tudunk, Krisztus is ismerjük, ti meg kik vagytok? Hát kik vagytok a senkik. Neveteken nem tudjuk. Pálról tudunk. A szellemi világ, a démoni világ tudja a hívők neveit. A világember neve még nem számít. Milyen szörnyű, nem? És a te rokonod nincs neve a szellemi világban. Mert még nincs beírva az élet könyvébe. Hogy legyünk valakik, Isten mellett kell döntenünk. Istennel kell járnunk. Az ő igéjét kell befogadnunk. Az odafelvalókkal kell törődnünk. És nevünk van. Sőt, kapunk majd egy kövecskét is, mert az van megírva, aki győz, annak adok a elrejtett mannából, adok neki fehér kövecskét is, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Még új nevet is kap az ember. Istentől. Hát nem így volt Simon is? Ó, hát te Péter vagy. Kap új nevet. Mert te valaki vagy. Mert a valakit követed. Vagyok, aki vagyokot követed. Ő előtte borulsz le. Őt imádod. És ezért leszel valaki. Mint valaki azt mondta, hogy én egy nagy nulla vagyok. Sok-sok nulla. És azért vagyok értékes, mert ott a sok-sok nulla előtt, ott az egyes. Ott az Isten az életemben. Ott az első. És az a nulla fölértékelődik, mert ő van. Hát így értékelődik fel az ember élete. Elrontottunk valamit. Vétkeztünk ellene. Lenulláztuk, amit le lehetett. Télen nulláztunk. Elveszítve az édenkertet. De jött Jézus, az egyetlen, az első szülött. És oda akar állni a te nagy nulláid elé. De szép, amikor odaengeded. És egy olyan értékes emberré válsz. Természetesen értékes minden ember az Isten szín előtt. Nem arról beszélek, hogy most a nagy senkik a világemberek. Nem erről van szó. Mert értékes, mert fiát adta, mert úgy szerette az embert az Isten, hogy egy szülött fiát adta, hogy örök életre eljuttassa. Értékes minden ember, de értéktelenné válik, ha Istent megtagadja. Ott gyötrődik a démonokkal együtt a kárhozatban. Neve senki lesz. Szörnyű így belegondolni mindezekbe, de közben meg reményteljes, hogy az Isten fölemel téged és engem is, vezet, és vezetni akar a világosság, a menny dicsősége felé. Tennapi nap a fiatalokkal a világosságról volt szó, és még eszembe volt egy kis történet, azt nem mondtam el, hogy amikor a alagutakat csinálják, akkor az alagutakban természetesen vannak világító testek. És világítanak, hogy ne csak az autónak a lámpája világítson, hanem legyen kivilágítva az alagút. Sokszor lehet látni már az alagútnak a végét is, ott a fény, de mikor kezdünk az alagút végéhez érni. Majd nézzétek meg, egyre több lámpa van beszerelve. Egyre erősebb az alagútban levő világítás. Hogy amikor kiérjen az ember az alagútból, akkor ne vakuljon meg hirtelen a sötétségből, kilépve és oda a világosságra. Ezért van ez. A földi életünkben is valamilyen szinten így akarja az Isten. Hogy megtértünk, már fényforrásunk van, noha még itt az alagútban vagyunk. Itt a földi létben. De haladunk az alagút vége felé. És hogyan haladunk, egyre nagyobb világosságra akar az Isten elvezetni téged. Hogy egyre jobban a nappal fiai legyél, gyermeke legyél, abban járjál, abban haladjál, oda felvalókkal törődjél, egyre jobban betörjön a te szívedbe, életedbe a fény. Hogy amikor megérkezel abba a világosságba, akkor hát lehet, hogy így is elvakít bennünket, de odaérkezhetünk. Ne legyen szokatlan már az a fény, mert már itt tapasztalhattuk az ő dicsőségét. Megláthattuk az ő dicsőségének fényét. Isten segítsen, hogy ezen az úton járjunk, és imádkozzunk azokért, akiknek sávváltásra van szükségük, akiknek más irány kell venni az életük. Vegyük ezt komolyan, tehát az örök élet vasárnapján, de életünk minden napján, mert ez legnagyobb kérdés az ember életében. Hol töltöd az örökké valóságot? Töltsük ott az Istennél, Ábrahám kebelén, ott a paradicsomban, mert ott jó nekünk. Amen. Amen.